Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Bombatalálat érte a Szentföldi Ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Vörös Győző ókorkutató tartotta a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását.
A pápa lelkipásztori levele a nikaraguai híveknek. Bízzatok Istenben a legsötétebb időkben is. Ferenc pápa lelkipásztori levelet írt azoknak a nikaraguai híveknek, akik a szeplőtelen fogantatás kilencedet ünneplik. Arra buzdítja őket, hogy a kihívások ellenére is szilárdan bízzanak Istenben. Ferenc pápa december 2-án kelt levelében kifejezi lelki közelségét és szolidaritását Nikaragua népével. Arra bátorítja őket, hogy a nemzet előtt álló számos kihívás ellenére soha ne veszítsék el az Istenbe vetett hitüket. Ne feledkezzünk meg az Úr szerető gondviseléséről, amely elkísér minket és az egyetlen biztos vezetőnk, hangsúlyozza a pápa. Arra kéri a nikaraguai híveket, hogy ragaszkodjanak Istenbe vetett gyermeki bizalmukhoz és az egyházhoz való hűségükhöz, amelyeket két nagy jelzőfénynek nevez, amelyek megvilágítják a létezést. A pápa levele egy olyan időszakban érkezik, amikor Nikaraguában sokan bizonytalanságot, nehézségeket és társadalmi politikai válságot élnek meg. Ezek sújtják az egyházat, amelyek számos vallási szervezet és egyesület bezárásához, valamint számos pap és püspök kiutasításához és letartóztatásához vezettek. A nikaraguai katolikusok lelki erejét kiemelve, amely Mária iránti tiszteletükben gyökerezik, a pápa felhívta a figyelmet a szeplőtelen fogantatás napjaiban zajló kilenced ünneplésére, amely szerinte különleges helyet foglal el a nikaraguai kultúrában és hitben. Arra a hálára és szeretetre utalva, amelyet a nikaraguaiak Szűz Mária iránt éreznek, aki az anyai oltalom állandó forrása számukra, a pápa megállapította. Mindig is megtapasztaltátok anyai oltalmát minden szükségletetekben, és nagyon szép és gazdag lelkiséggel fejeztétek ki hálátokat. Miközben az egyház a 2025-ös szent évre készül, Ferenc pápa arra buzdítja a híveket, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe szolgáljon az erő és a megújulás forrásaként. Remélem, hogy ez az ünnepség megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van a nehézségekben és a bizonytalanságban, írja levelében Ferenc pápa. Arra kéri őket, továbbra is tartsák fenn a hagyományát, hogy Istenre hagyatkoznak, az Isten az első imával, és emlékezteti őket az ima, különösen a rózsafüzér erejére, mint a lelki reflexió és az Istennel való kapcsolat eszközére. Mennyi kegyelmet kapunk a rózsafűzér által, ez egy erős ima, hangsúlyozza a pápa. Arra hívja a híveket, hogy elmélkedjenek Jézus és Szűz Mária titkairól, miközben Istenre bízzák örömeiket és küzdelmeiket. Végül Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárásáért könyörög, és a remény üzenetét ajánlja fel a nikaraguaiaknak. Az Isten anya nem szűnik meg közbenjárni értetek, és kérjük Jézust, hogy mindig tartson benneteket a tenyerén, fogalmaz a pápa. Levele tartalmaz egy imát is, amelyet a 2025-ös szent évre írt. Ebben a békéért fohászkodik az Úrhoz, és azért, hogy gyújtsa fel bennünk a remény zarándokaiban a vágyat a mennyei kegyelmekre. Bombatalálat érte a Szentföldi Ferences diák szállót a szíriai Aleppóban. Miközben Szíriában újra fellángol a konfliktus, Aleppóban a Szentföldi Ferences diákszálló megsérült egy bombatámadásban. A szentföldi kusztos növekvő feszültségről és félelemről számol be a polgári lakosság körében. A szíriai Aleppó városában a Szentföldi diákszálló Ferences komplexumát súlyosan megrongálta egy orosz támadás december 1-én. A szentföldi ferences kusztódia megerősítette, hogy nincsenek áldozatok. A diákszálló a kolostor belső részén található, közel a templomhoz, ahol a tervek szerint szentmisét mutattak volna be azon az estén. A szentföldi kusztos Francesco Paton atya nyilatkozatában megerősítette, hogy hála Istennek nincsenek áldozatok vagy sérültek, csak az épület rongálódott meg. Beszámolt arról, hogy minden szerzetes és plébánia tag jól van, és a ferences kúria folyamatos kapcsolatban áll velük. A kusztos kifejtette, hogy a közösség növekvő feszültséget és félelmet érez az aleppói polgári lakosság körében a folyamatban lévő konfrontáció előre nem látható fejleményei miatt. Paton atya arra buzdított minden keresztényt a Szentföldön és minden egyházat, hogy imádkozzanak a békéért Szíriában, amelyet már hosszú évek óta tartó háború és erőszak gyötör.
Vörös Győző ókorkutató, a szentföldi egykori heródesi Makareusz vár ásatásainak vezetője, a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem Biblikus Tudományi és Régészeti Fakultásának egyetemi tanára nyitotta meg a Pápai Régészeti Akadémia új évadját Rómában november 29-én pénteken este. Most hallgassák meg a díszelőadás másnapján vele készített interjúnkat.
Immár sokadik alkalommal, de mégis ugyanilyen szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Vörös Győző ókorkutatót, aki ez alkalommal egy díszelőadást tartott Rómában, mégpedig a Pápai Régészeti Akadémia évadnyitó díszelőadását, ezt a híres Lectio Magistralis tartotta meg a Pápai Kancelléria épületében november 29-én délután 5 órakor. Hogyan ért, kedves Győző, ez a felkérés? Mert azért egy egészen különleges, tekintve a magának az intézménynek a zárt jellegét.
Köszöntöm a hallgatóságot és a főtisztelendő szerkesztőatyát is. Természetesen nagyon boldog voltam, és úgy éreztem, hogy nekem egyszerű magyar ókorkutatóként, aki a Közel-Keleten dolgozom 30 éve, és a Szentföldön most már 16. éve, valamilyen módon egy hazatérést is jelent, hiszen római katolikus vagyok, tehát hogyha Rómában a saját katolikus közösségemnek, az ókorkutatói kíváncsiak a munkámra, nagyon nagy örömmel jövök el közéjük, tehát nem csak megtiszteltetés volt, hanem otthon éreztem magamat. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy maga az akadémiai esemény is egy vallási élmény volt, hiszen 4 órakor kezdődött egy halotti misével, ahol az akadémia elmúlt 400 évének tagjaiért közösen könyörögtünk egy halotti mise formájában, hogy bebocsátást nyerjenek a mennyországba. A mostani tagok, hogy így mondjam, egy marginális kisebbségét jelentik csak a közösségnek, az élők, akik itt vannak a földön, és egy ilyen 400 éves intézmény, 400 éves közössége a hitünk szerint egy sok-sok generáción átívelő ókorkutatói közösség. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy együtt imádkozhattam az elhunyt tagokért, és hogy együtt lehettem a még élőkkel.
Ráadásul ugyanabban a teremben lenni, és ott előadást tartani, ahol téged pár évvel Ravasi bíboros a pápai aranyéremmel tüntetett ki. Igen, arról akkor szépen beszámoltunk. Most arra kérdeznék rá, mi volt az előadásod, angol nyelvű előadásodnak a témája, amit a gyönyörű szép vetített képekkel kísértél.
A Magyar Művészeti Akadémia színeiben egy szekuláris intézmény kutatócsoportját vezetem a Szentföldön. Azonban ez nem változtat azon a körülményen, hogy én nem csak magyar vagyok, hanem kettős identitással római katolikus hívő is. Tehát számomra ez a csodálatos akadémiai munka, amelyet akadémikusként, illetőleg a Jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem kutatóprofesszoraként végzek, ez egyben egy zarándoklat is. Tehát egy a római hívek számára, vagy a római akadémikusok számára furcsa módon, amikor elmondtam nekik, hogy egy 20 éves keretszerződéssel dolgozom az Amani királyi udvar részéről, tehát 2009-től 2029-ig, akkor döbbenten kérdezték, hogy hogy lehet egy ilyen hosszú tudományos projektbe belevágni. És akkor mondhattam, hogy ez nem egy tudományos projekt csupán, ez egy zarándoklat, amely zarándoklatra eljött velem a feleségem és a fiunk, akkor még csak 5 éves volt, és az ásatások 5. évében, ahol megszületett a kislányom. Tehát egy családi zarándoklattá vált, nem csupán tudományos munkáról van szó, hogy így mondjam, az a kevésbé lényeges. Sokkal jelentősebb ennek az egész élménynek a spiritualitása, hogy az ember ott lehet a Szentföldön, ott élhetek Jeruzsálemben a családommal, és abban a jó érzésben lehetek, hogy egy hiteles evangéliumi szent hely feltárásán fáradozhatok.
Ebben a díszelőadásodban igazából Makirusz várának a feltárásáról beszéltél, azt mutattad be.
Igen, ezért fogalmazok így, hogy egy zarándoklatnak a beszámolója volt. Ugyanis ez a makiruszi történeti régészeti föltárás egy vitathatatlan tudományos munka, amire Magyarországon a díjtörténetinek legfiatalabbjaként Széchenyi díjat is kaphattam, de ez nem számít. Ami számít, az az, hogy ez egy evangéliumi szent hely, amely számunkra hiteles Biblia világfeltárást jelent. Az ottani feltárások eredményeként elkészült építészeti rekonstrukciók valódi hiteles bibliai illusztrációkká váltak. Ezek az evangéliumi helyszínek a történelemben valósan láthatóak, meglátogathatóak és megtapinthatóak. Tehát, hogy így mondjam, a hitetlen Tamás keresztények jöhetnek Csőstől, megcsodálhatják azokat a tereket, ahol keresztelő Szent Jánosnak a passióját, az ő káváriáját az evangéliumok tanúsága szerint megismerhetjük.
A makiruszi ásatások után a kutatómunkádat Jeruzsálemben, illetve a környékén folytatod, méghozzá egészen különleges módszerek segítségével. Erről is szeretnék hallani röviden.
Természetesen a makiruszi munkát továbbra is folytatjuk, csak a családdal költöztem át Ammanból Jeruzsálembe, ugyanis a fiam már a Jeruzsálemi Héber Egyetemen tanul. Rendkívül kiváló az egyetem, ahova díszgolyként a kiváló matematikai ismereteinek köszönhetően kerülhetett be. Na most, miután ott voltam Jeruzsálemben, a makirusznak annyira rabja vagyok, hogy megjelent egy idő után az óvárosban tanítva, ott járva, kelve, ugyanaz az élmény, mint a makiruszban ért el, hiszen a makirusz körül van egy 3,5 kilométer hosszú körgyűrű, egy olyan ostromgyűrű, amelyet Krisztus után 72-ben Lucilius Bassus parancsnoksága alatt a 10. légió, a Fretensis készített el. Ez az ostrommű, ami a zélótáknak a mencsvárát a Makiruszban körbefogta, és aztán lerombolták a várat. Jeruzsálem körül is volt, 2 évvel korábban a birodalmi trónörökös Titus herceg vezetésével egy ugyanilyen római ostrom, ezért elkezdett érdekelni nagyon ennek az ostromgyűrűnek a világa, amely körül ölelte Krisztus után 70-ben Jeruzsálemet, és egy nagyon friss 2015-ös izraeli ásatás eredményeként, akik megtalálták az úgynevezett harmadik falnak egy korábban ismeretlen nyugati szakaszát, és ezt csupán tavaly ősszel publikálták, ennek hatására világossá vált, hogy Jeruzsálem Krisztus után 70-es állapota topográfiailag exakt módon felrajzolható. Ráadásul kiderült az is, hogy a körfal, amiről Josephus Flavius elmondta, hogy 33 római stadion hosszúságú, az pontosan ennyi, tehát hitelesek Josephus Flavius adatai a zsidó háborúban. Ezek után, amikor újraolvastam Josephust, és ő leírja, hogy Titus főparancsnoki székhelyét körülölelő körgyűrű 39 stadion hosszúságú volt, amelybe további 13 őrhelyet építettek be, 10 római stadion hosszúsággal. Ez pontosan kikalibrálható volt, és először csak egy térképen próbáltam magamnak felrajzolni, hogy ez hogy nézhetett ki, és aztán szépen tudományos módszerekkel a GIS, ugye ez a Geographical Information System, a földrajzi információs adatoknak a GPS koordinátákkal történt, tehát Global Positioning Systemmel történt közös kalibrálásával, fölrajzolható volt a térképre pontosan, úgyhogy, hogy így mondjam, a makirusznak az öröksége Jeruzsálem számára is egy hatalmas örökséget hordoz, azáltal, hogy a Tituszi Jeruzsálemet körbefogó körsánc megrajzolható. Megjegyzem, ez is egy evangélium illusztráció. Mert Jézus 37 évvel korábban ezt profétálta, előre megmondta. Nem múlik el ez a nemzedék, és itt kőkövön nem marad. Nem csak megjósolta Krisztus után 33-ban Jeruzsálem pusztulását, hanem szó szerint Lukácsnál az is le van írva, hogy körbe fognak venni ostromművekkel, és hogy fognak megszorítani, és végül lerombolni. Ma már ezt is tudhatjuk, hogy hol futott végig ez a körgyűrű, az ostromgyűrű, 2 római stádium távolságra az egykori falaktól, ami körülbelül 370 méter távolságot jelent.
fejezzük be ezt az zarándok utat Rómában, amikor az ember a Kolosseum felül a Via Sacrán elindul, a Fórum Románum felé, akkor egy dombtetőn, egy diadalíven a Titus és apja Vespasianus császár tiszteletére, mert a diadalíven kell átaladnia, amelynek belső bérletén lehet látni a jeruzsálemi templomból elrabolt szent kegytárgyakat, ami nekem keresztény embernek is egy csodálatos élmény ezt látni, és megértem a zsidó hagyományt, hogy ők a szörnyű a lelki veszteség miatt ezen a kapun nem haladnak át. Te ezt, mint aki ott élsz, és jeruzsálemi lakos vagy, és aki ott dolgozol, te ezt hogyan érzékeled, ezt a máig álló római diadalív üzenetét?
Hát megmondom őszintén, megint a magyarságom felülírja ezt az élményt, ugyanis van egy olyan különleges magyar vonatkozása ennek a tituszi diadalívnek, amiről sokan nem tudnak. Alföldi Géza, magyar klasszikafilológus professzor, aki a Heidelbergi Egyetemen volt intézetigazgató, tanulmányozta a Kolosseumban található nagy bizánci kori feliratokat. És az egyik ilyen feliraton, úgy értem bizánci korút, keletkutatóként mondom, természetesen itt korabb középkori késő antik feliratokról van szó, tehát amikor ezeket tanulmányozta, észrevette, hogy kicsi befurások vannak az egyik ilyen márvány táblának a hátsó falán. Ő volt az egyébként, aki már korábban elsőként tudta elolvasni ezeket a bronzbetűket, amelyeket becsapoltak ilyen feliratokként a korai császárkorban a márványba, ugyanis pontosan tudta rekonstruálni, hogy a lukak milyen betűknek voltak a tartó pillérei, amely kapitális betűket, bronzbetűket becsapoltak ezekbe a márványlapokba. És miután ő feloldotta ezt a tulajdonképpen rejtélyes írásemléket a bronz betűk csapjainak az egykori lukjai segítségével, elsőként tudott elolvasni egy feliratot Vespasianus császár korából, amely a Kolosseumban található, de hogy említettem, egy késő antik kora középkori felirat volt rajta, és ennek a hátlapjára vésték ezt rá, tehát maga a bronz felirat a másik oldalon volt. A felirat a következőről számol be. Ez egy eredeti felirat a Kolosseumnak, alapításkori felirat volt. Vespasianus császár hadizsákmányból építette. Amikor ezt Alföldi Géza elsőként tudta elolvasni, döbbent rá a világ, hogy korabeli írott forrás bizonyítja azt, hogy valóban igaz az, amiről Josephus Flavius is ír, hogy ez a nagyon híres Kolosseum, amelyet Vespasianus császár építetett, a jeruzsálemi templom aranyából, a Jeruzsálemről elhozott hadizsákmányból épülhetett meg. Tehát nekünk, magyaroknak, Alföldi Géza örökségeként óriási élményt jelent az, hogy tudhatjuk, hogy a tituszi diadalíven ábrázolt aranymernóra és az az aranyasztal, amin ugye a kenyeret mutatták be a templomba, ez része volt annak a hatalmas hadizsákmánynak, amelyből később megépítette Vespasianus császára a Kolosseumot, ugye már csak a fia alatt, Titus alatt tudott megnyílni Krisztus után 79-ben, és ugye feltételezhető az is, hogy az építkezésén az a sok-sok zsidó rabszolga is részt kellett vegyen, akiket elhoztak magukkal Rómába.
Kedves őzőm, még sokáig hallgatnálak nagy örömmel, hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, további áldott és sikeres munkát kívánok, és egyúttal örömteli adventi időszakot, és azt is kívánom, hogy ott a Szentföldön, az Úr Jézus hazájában minél előbb, nagyobb békesség legyen.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott adventet kívánok.
Mindjárt kiámén, köszönöm.
Vörös Győző ókorkutatóval Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.